Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Hát egy olyan izgalmas dologról fogunk beszélgetni, szerintem nem sokan tudják, hogy volt az osztrák-magyar monarchiának egy északi-sarki expedíciója a Tegetthoff hajón, és éppen 150 éve, 1872. július 14-én, hát pár nap ide vagy oda, indult el kalandjára, mégpedig Tromsø városából, Észak-Norvégiából.
Ősi osztrák föld.
Igen. Katona Csaba van itt velünk a vonalban, szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Csaba, egyszer a névadóról beszéljünk, mert nagyon keveset tudnak a Tegetthoff admirálisról szerintem egy átlagember, pedig a Trafalgari csuta után a legjelentősebb tengeri ütközetet vívta az olaszok ellen az admirális, és egy egészen nagy alakja volt a világ haditengerészetének, utolérhetetlen szakálviseletével együtt egy nagyon különleges alak, és hát tiszteletből nevezték róla ellennek az expedíciónak a hajóját.
Valahogy éreztem, hogy nem fogok kibírni.
Igen. Hisz ismersz.
Hát kérlek szépen, Wilhelm von Tegetthoffról nevezték el a hajót, aki egyébként valóban egy nagyon jelentős pofaszakált viselt, hasonlót, mint Franz Josef, tehát a Kaiser und König, azt leszámít, hogy neki viszont bajsza nem volt, és hát jóban rövidebb életet adott neki, hiszen 43 éves volt mindössze, amikor elhunyt. Kicsit idősebbnek tűnik ő a porszéjén, tehát már csak ez is érdekes ez a dolog, és hát ugye a posztjából adódik, egy bárói címet is viselt, ugye tengernagy volt, ennek alapján is az ember idősebbnek gondolná, az a bizonyos csata pedig az nem másul, mint a lisszai tengeri ütközet, amivel gyakorlatilag ő megerősítette a hírét, és hát itt Lisszánál bizony a jelentős túlerőben levő olasz flottán egy elég komoly csapást tudott mérni, és akkor még finoman fogalmaztam, és innentől kezdve aztán óriási diadal övezte az ő nevét, óriási respekt jelett, más kérdés, hogy mindössze utána pár évvel később sajnálatos módon tüdőgyulladást kapott, és így halt meg Triesztben 1871-ben.
1866-ot írunk, mikor volt ez a bizonyos ütközet, gyorsan utána néztem, és ne lepődjenek meg a kedves hallgatók, nem ágyúzták is egymást, de döfőorral aratott nagy győzelmet, tehát meglékeltek osztrák hajók.
Elraboltad a Mesél a múlt rovatot.
Igen, de nem raboltam, mert befejezte.
Szóval mondjuk azt, hogy meséljük azt el, hogy mi történt, mi volt ez az expedíció, hogy
jutott ez eszébe,
igen, a monarchiának, hogy legyen egy északi-sarki expedíciója.
Na, ez ugye úgy működik, hogy a monarchiától mindig el szoktuk mondani, hogy igazából nem is gyarmatosítottak, vagy igazából nem is voltak ilyen törekvésén, ez nem teljesen igaz, tehát maradjunk annyiban, hogy minden nagy hatalom, ez is igyekezett a monarchia, és igyekezett a csápjait minden létező irányba kinyújtani. Részben valóban gyarmatosítási törekvésekkel, de részben pedig azért, ugye, hogy a kereskedelmi útvonalait tudja a lehető legjobban működtetni. És hát volt egy olyan elképzelés, ami nem csak a monarchiát érdekelte, hanem igazából minden nagy hatalmat, akinek volt flottája, és kim volt a tengeren, sőt, talán mondhatjuk úgy is, hogy igazából minden nagy hatalmat, ez pedig nem más volt, mint az, hogy megtalálják az úgynevezett észak-keleti átjárót. Uh-huh. Ez egy elég komoly történt, hogy az észak-keleti átjárónak a lényege, az Atlanti-óceánt a Csendes-óceánnal egy összekötő átjáró, amelyiként a szibériai partvidék mentén van. Nem is mindig hajózható, ugye azért érzetesen meg tudod fagyni, tehát nyilván ezzel nem mondtam újat, de gondoljunk bele, hogy ez egy milyen komoly kereskedelmi előnyt jelent, ugye, hogy amennyiben meg tudjuk kerülni a szárazföldet, egyszerűen megtehetjük, hogy a szuezi csatornánál, másrészt pedig hát itt, és ezt próbálták volna felfedezni ezzel az átjáróval. És maga az expedíció is egy nagyon érdekes történet, mert ezt az expedíciót elvileg magánemberek finanszírozták. De azért az osztrák-magyar közös külügyminisztérium elég rendesen ott állt mögötte. Uh-huh. Tehát egy kicsit ilyen, mondjuk úgy, hogy erős állami támogatást élveztek.
Hát ez a PPP konstrukció.
korabeli,
igen.
Nagyon helyes, megláttam. Szinte azt mondtam, hogy egy másik forró szinte tiltott tűr támogatottból ez minimum a támogatott volt. De hát aki az egészet úgymond a leginkább finanszírozta, az nem más volt, mint Johann Wilczek Gróf, aki az osztrák földrajzi társaságnak volt a vezetője. Tehát volt ebben egy ilyen tudományos érdeklődés is, ezt ne vitassuk el egyébként, de a tudományos egyértelműen, a tudomány fölött egyértelműen dominált a gazdasági érdeklődés. Megemlítenék egyébként még egy úriembert, akire elnevezték a később felfedezett Ferenc József föld egyik szigetét, Zichy Edmund. Zichy Edmund nevét azért emelném ki, ugye gróf Zichy családból származik, mert Zichy Edmundnak az eredeti neve Zichy Ödön volt, ezt használták Edmund formában is, és voltak egy testvére, aki eredete Zichy Jenő volt, őt viszont Zichy Ödön néven kivégeztette Görgei Artúra, mint az közismert a forradalom és szabadság az idején.
Hát megalapozvának késő itt figyelt fel rá Kossuth.
Így, pontosan, tehát ezzel sikerült itt a lúrévi akasztással fölhívni magára a figyelmet, és hát ez a Edmund, aki Ödön, és Ödön, aki Jenő, itt az embernek óvatatlanul Jókai Mór és a Baradlai fivérek jutnak az eszébe, úgyhogy nem állítom, hogy innen merítette a névcserének az ötletét, de a jóisten se tudja. Minden esetre fura. Viszont az expedíció tényleg azért állt össze, hogy megpróbálják ezt a átjárót felfedezni, és két kiváló haditengerész volt ennek a vezetője, Karl Weyprecht és Julius von Payer. Na most utóbbi a tudományos vezetője is volt ennek az expedíciónak, tehát ez mutatja ezt a kettőségét, és kifejezetten ezzel a céllal építették fel a Tegetófot Brémában. Tehát egész egyszerűen Bremerhaven, nem is tudom, amelyik városban, de valahol ott észak Németországban, határozottan azzal a céllal, hogy ezt az expedíciót szolgálja. És nagyon érdekes megnézni a legénységet, mert hogy ha lehet azt mondani, hogy ugye multikulti volt a monarchia, hát ez a legénység is multikulti volt, nem voltak sokan, 24 fős személyzet, és ugye, ahogy említettem, a két parancsnok, tehát a Karl Weyprecht, meg Julius von Payer volt, mindketten német anyanyelvűek, de hát például Julius von Payer a születési helyét, ha meg kéne határozni, akkor az Teplice, vagy másképp Teplitz, tehát egy csehországi fürdőváros, de hát Deutschbühn volt odavaló. És még itt hosszan sorolhatnánk, csak néhány nevet említenék meg, kezdjük mindjárt azzal, dobogjon a hazai szív, Kepes Gyula volt a hajóorvos. Tehát egy magyar ember is akadt azért a hajó. Ugye?
Ráadásul ugye az elit, mert azért a hajóorvos az ott a kapitány és az első tiszt, és ezekkel szokott vacsorálni, nem a legénységgel.
Ez pontosan így van, tehát ő abszolút mértékig nem a matrózok közé tartott, ugye a legénység úgy állt, hogy voltak szakfeladattal ellátott emberek, hajó, ágyszakács, fűtő, szigonymester, gépész, ugye ezek voltak a úgymond a szaktudást igénylő posztokat betöltő emberek, volt természetesen a vezetőség, ide tartott valóban az orvos, és voltak a matrózok, és a matrózok között találunk ilyen embereket, mint például Lorenzo Marola, aki Fiuméban született, és amikor ilyen nevekre bukkanunk, hogy Antonio Catarinis, meg Giorgio Stiglic, tehát olasz keresztnév és szláv, hangzó vezetéknév, az is oda Fiume, Voloszka, Trieste környékére tereli a mi képzetünket, Antonio Likonovics. Nem olyan meglepő, mert hát ugye honnan szerettek volna matrózt, nyilván nem Hódmezővásárhelyből toborozzák őket elsődlegesen.
Hát igen, akkor nem biztos, hogy a későbbiekben olyan pozitív kimenetele lett volna ennek a dolognak, mert ugye ott még nem tartunk, de elég kemény pár évet élt meg az expedíció.
Finoman fogalmazva. Egyébként tényleg a József Pospisil cseh volt, Eiling Olav Carlsen nemzetiségére meg tippelnem kell, ő valószínű norvég vagy dán, talán. De bárhogy is van, ez a vegyes csapat, ez fogja magát, és szépen elindul, annak rendje és módja szerint Bécsből érkeznek Brémába, és Tromsőből indulnak, valóban az a dobbantó, és innen Tromsőből mennek aztán tovább, ugye először a Novaja Zemlja felé, az Újföld felé. És innentől kezdve gyakorlatilag a kiszolgáltatottá válnak, ugyanis egész egyszerűen az történik a hajóval, hogy egy viszonylag rövid idő után, tehát már augusztusban, ugye júliusban indultak, augusztusban jégtorlaszba kerülnek, és innentől befagynak a jégtáblák közé. Na, innentől kezdve nem ők döntik el, hogy hova hajóznak. Tehát mondhatni, a expedíció egyes számú célja, átjáró felfedezése, ez már itt volt dugába dőlt, mert ez a terve dugába dőlt, ez nem működhet, és innentől kezdve a jégbezárt hajó elkezdett sodródni a jégtáblákkal együtt, és sodródott, és azt képzeljük el, hogy a jégtáblák elkezdik szorítani, ropogtatni a hajót. Ennek mondjuk úgy, hogy olyan elemei voltak, amik eléggé megijesztették a legénységet, például a torlódás során a jégtábla elkezdett felemelkedni a hajó pereme felé. Tehát képzeljük azt, hogy kimegyünk a felézetre a rohadt hidegbe, és nem látok semmit, csak a hajó mellett levő jégtáblát, ami magasabban van, mint a fedélzet, és kúszik fel az árbócok irányába. Ez nem lehetett jó érzés.
Hát az biztos.
Ugye, na most mindenek tetejében a jég folyamatosan roppantgatta a hajót, tehát időnként azt lehetett hallani, hogy a hajó retken egyet. Ez nem időnként, viszonylag sűrű. Tehát emiatt többször előfordult, hogy ilyettükbe igyekeztek ott, ahol erre lehetőség volt, a jégre menni szánokkal, hogy meneküljenek, mert hát ha a hajót összeroppantja a jég, akkor ott olyan fizikai erők munkálkodása következett volna be, amit ugye valószínűleg senki nem él túl. És akkor mindenek tetejében eljött még a téli-őszi időszak is, aminek pedig az volt a következménye, hogy ősz közepén eltűnt a horizonton a napkorong, aztán nem jött föl. És egy kicsit hosszú ideig, nevezetesen tél végéig tartó sarkvidéki éjszaka. Tehát akkor most modellezzük ezt az egész helyzetet. Sodródok a jéggel, össze akar roppantani a jég, torlódik nekem a jég, nem tudom, hol vagyok, nem tudom, merre megyek, ráadásul nem látok semmit.
Hát ez olyan, mint a magyar gazdaságnak a jelen helyzete. Szerintem jól át tudjuk érezni mindannyian.
Valószínűleg igen. De kicsit tehetetlennek tűnt a helyzet. Na most hát mit lehet ilyenkor csinálni? Az ember igyekszik valamivel lekötni az agyát. Már réges-rég nem az átjáró járt az agyuk. Hát igyekeztek vadászni, nem annyira szórakozásból, mint inkább azért, mert valamit enni kellett. Például a kukáért a egerek azok rendkívüli örömmel hideg ide, hideg oda szaporodtak a hajón, de például a tiszti kartagjai uralmukba írni tanították a matrózokat. Valamit ki kellett találni. És aztán egésznek az lett a vége, hogy hosszú-hosszú sodródás után, gondoljunk bele, 1873. augusztusában vagyunk, egy évig sodródnak. Azért egy év az nagyon hosszú idő, még nagyon kényelmes körülmények között is, de ott. Hát az nagyjából tehát számunkra szerintem elképzelhetetlen. De a vége az lesz, hogy csak megpillantanak egy szigetcsoportot. És meglátják ezt a szigetcsoportot, és nagyon-nagyon boldogan rögtön el is nevezik Ferenc József császárföldnek.
Ne viccelj!
De hát ki másra gondoltak volna, mint az uralkodó, mint Móriczka, nekik mindenről az jutott az eszükbe. Természetesen az uralkodó dicsősége.
Akkor ez még most is Ferenc József föld?
Ez egy nagyon érdekes történet, a Ferenc József föld, mert a következő történt vele, és akkor nézzük meg azt, hogy ezzel mi történt. Ez egy szigetcsoport, és hát gyakorlatilag lakatlan volt akkor is, ma is. Most mi a helyzet vele? Az a helyzet vele, hogy kezdjük azzal, hogy a monarchia abszolút nem tartott igényt arra, hogy a magáévet tegye a Ferenc József földet, mert hogy minek? Minek, ugye?
Minek kell, igen.
Hiszen eljutni se lehet oda, hogy gyakorlatilag.
Semmire nem használható, és legjobb tudomásom szerint ma oroszul úgy hívják, hogy Zemlya Franca Josifa.
Na tessék, akkor maradt a név.
Persze hozzátéve, hogy ez a Franz Josef ugye nagyon viccesen hangzik magyarul, de hát erre szokták mondani az olasz barátaim, hogy a Francesco Giuseppe jobb, tehát...
Igen, Francesco Giuseppe. Igen.
Zárójel. Viktor Emmanuel, olasz király, ugye ezen a néven szoktuk hívni Vittorio Emanuele, de erre úgy fordították magyarra a nevét, hogy Győző Manó, de ez nagyon viccesnek bizonyult, és kikopott a köztudatból.
Na ezt nem gondoltam, hogy ma egy ilyet is hallok. Jó, Győző Manó, ez tetszik.
Ez így van. Na hát fogták magukat, és ugye partra szálltak, és elkezdtek felfedező utakat tenni a Ferenc József császárföldön természetesen. Igyekeztek feltérképezni, itt valóban lehetett természettudományos kutatásokat végezni, és hát nagy lendülettel ilyen neveket adtak, hogy Vilcsek föld, ugye az expedíció támogatójáról, Zicsi föld, ugye itt utalnék vissza Zicsi Edmund személyére, lett Ausztria szoros Pest fok, ez lövésük nem volt, hogy közben létrejött Budapest, úgyhogy át kellett keresztelni idővel Budapest fokra. Hát közben odahoza is történt.
Ja, mert igen, mert 1872-ben indultak, és közben 73-ban volt az egyesülés, de ők akkor jégfogságában voltak, és levél nem volt.
Augusztusig szegényeim, igen, tehát ráadásul ott romlott a helyzet, már 74-ben vagyunk, ugye ott vannak még mindig, meghal az egyik emberük, Otto Kriss hajóorvos, hajógépész, tüdőbaj, beszél ennek a fiatalembernek az életét, 29 éves, ott temetik előtt a Vilcsekföldön, és hát valami döntést kell hozni, most már 74-ben vagyunk, ugye eltelt lassan két év, 74 tavaszán vagyunk, hogy mi legyen, tehát élhetőleg bizonyos mértékig a Ferenc József föld, de hát nyilván nem lehet ott maradni mindörökké, és végül is azt a döntést hozzák, hogy két hatalmas szám megpakolják minden létező felszerelésre, amit el lehet képzelni, felpakolják a hajó csónakjait, és elindulnak délre, hogy bárhogyan is, de a jégen gyalog, aztán, hogyha a jég már jobban olvad, akkor csónakázva, de el kell érni Novaja Zemlját, mert onnan már van esély arról, hogy valamiféle emberi civilizációba pusztulnak bele. És akkor most megint modellezzük azt, hogy nincsenek modern világító eszközeik, nincsenek fűtési eszközeik, tehát képzeljük el azokat a viszonyokat.
Meg nincsen Gore-Tex vízhatlan bakancs, meg stb.
Semmi.
Igen.
Semmi, és az egésznek az lesz a vége, hogy 3 hónapig menetelnek, ez valami egészen elképesztő példája az emberi akaraterőnek, ki tudja hány száz kilométert tesznek meg a sarkvidéken, és meglátják Novaja Zemlját. Addigra már a jég is kezd olvadni, beülnek a csónakba, és az a másik, hogy legalábbis elsőre, hogy majd ott lesz az a csomag, amit Vilcsek grófot hagyatott nekik, ugye ilyen élelmet, meg egyébet lepakoltak az expedíció számára, hogy majd visszafelének találjanak ezt. De hát azt meg az áramlás elsodorta, vagy valami történt vele, mert nem találták meg. És már-már oda jutottak, hogy éhen fognak halni, amikor jött egy orosz bálnavadászhajó. Augusztus 24-én vagyunk 1874-ben. 23 éhező ember szed ki a csónakokból, és várbőbe szállítják őket Norvégiába, és onnan aztán már szépen hazajuttatják őket. 812 nap volt mögöttük, amit a jégen töltöttek, egyikük életét vesztette, amit említettem.
Ember vesztette egy életét. Hát ez egészen elképesztő ebben a történetben.
Döbbenet. És ugye itt jön elő egyébként Kepes doktornak a működése is, akiről mindenki úgy emlékezett meg, hogy amit lehetett, megtett. És azt gondolom, hogy ilyen viszonyok között, hogy tényleg a 24 emberből egy hunyt el, az valóban mutatja az orvosnak is a teljesítményét, de én azt gondolom, hogy mutat még valamit, még pedig azt, hogy nagyon-nagyon meggondolták, hogy kit választanak ki erre az expedícióra, mert ezek biztos, hogy első hangon képzett emberek voltak, ettől egyik kiváló fizikai erőben, mentális állapotban és minden egyébben. És bár az expedíció kudarccal zárult, hiszen nem sikerült ugye úgy felfedezni ezt az átjárót, de hát a történetet megismerte mindenki, és az egésznek az lett a vége, hogy hatalmas, hatalmas ünnepségben részesítették őket, óriási ováció kísérte az útjukat, volt egy-két fanyalogó újság, de hát az igazság szerint senkit nem érdekelt, olyan értelemben nem, hogy ezt az emberi teljesítményt, amit ők nyújtottak, azt nyilván mindenki meg tudta érteni, hogy most teljesen mindegy, hogy sikerült az expedíció, vagy nem, de hát itt olyan dolgok, olyan teljesítmény van mögöttük, ami miatt csak tapsilleti őket. És így érték le aztán ezt követően az életüket. Olyan érdemben...
De figyelj, ennek a hatása lett egyébként? Tehát annyi bármi gazdas... Igen?
Nem, igazából semmi. Tehát a következő helyzet, hogy egy úgymond kvázi, hát gazdasági felfedezés lett volna az expedíciónak, a Ferenc József föld az gyakorlatilag egy használhatatlan földdarab volt, tehát legjobb tudomásom szerint ma is lakatlan, csak engedéllyel lehet oda menni, tehát ilyen értelemben nem. Tudományos az nyilván volt, mert készítettek feljegyzést a Ferenc József földről, volt egy kis ilyen kis üzenete a külvilág felé, hogy egy darab földet mégiscsak idézőjel gyarmatosítottunk, meg magunkról neveztük el, de egyébként már semmi. Már semmi.
Hát érdekes.
Egy dolgot tudok javasolni. Nemrég jelent meg egy kiváló kollégám Csapládegó és Krisztiánnak a könyve, az a címe idézőjel, hogy nekünk nincsenek gyarmataink és hódítási szándékaink. Magyar részvétel a magyar a gyarmatosítási törekvéseiben a Balkánon. Tehát teljesen másik terület, de érdemes elolvasni azt, mennyire szeretjük mi mondani, hogy bezzeg mi ezt nem csináltuk ellentétben a romló nyugat hatalmaival, hogy... Ha megnézzük ezt a könyvet, abból ki fog derülni, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy mi nem akartuk csinálni, hanem azt, hogy mérsékelten volt rá mód. Ettől nem vagyunk se jobbak, se rosszabbak. Hmm. Csak érdekes ilyen kontextusban is látni a monarchia folyamatosan változó külpolitikáját. Itt ez a törekvés valóban kudarcot szenvedett, de hát én azt gondolom, hogyha meg felfedezték volna az átjárót, akkor sem az lenne számunkra igazán érdekes, hanem az az emberi teljesítmény, és tegyük hozzá szakmai teljesítmény, amit ezek a rendkívüli emberek nyújtottak, hogy én nem tudom, hogy csinálták.
Zseniális. Én hát azt gondolom, hogy egy jó filmanyag.
Mi mindig nagyon későn érünk. Tehát most, ha azt valahogy sikerült volna megtartani a Ferenc József földet, és nem az oroszoké lenne, akkor ott most nagyon értékes történet van, mert ugye a világpolitikában megy ez a versengés, hogy kinek meddig ér a szárazföldi talapzata, mert ugye akkor onnantól számolva lehetne bányászni, és azon a vidéken, ami most vitathatatlan orosz föld, de ha nem így alakul a történet, akkor most kicsit csökkenthetnénk a rezsinyomást a magyar költségvetésen, mert ott biztos vannak szénhidrogének.
A francban megmenthettük volna a gazdaságot.
Igen.
A Ferenc József hát
mondjuk
földdel.
Mondjuk ki, hogy Zicsi
föld. Elég érdekes.
Hát jelentkezzünk be, most úgyis jóban vagyunk az oroszokkal, hogy az a név, hogy Zicsi föld, hát az egyértelműen magyar, igen. Tehát engedjék már ott egy kolónia létrehozását.
Láttam magam előtt, hogy mondott, hogy Peti Kim úgy lesz. Lehet, hogy ennél árnyaltabb. Egy apróságot hadd tegyek még hozzá visszakanyarodva. Ha már szóba hoztuk ugye a Tegetoffot, hogy mit csinált Lisszánál, akkor itt a expedíció két vezetője közül Julius von Payerről két mondatot még. Ő konkrétan részt vett Solferino-i csatában, részt vett a Kustodzai csatában, emellett foglalkozott hegymászással, továbbá kiváló festő is volt. Hát, hogyha ezt megnézzük, akkor azt lehet mondani, hogy egy elég komoly teljesítmény nyújtott, függetlenül attól, amit csinált itt az expedícióban. Ha van színes egyénység, van több, az élet több területén komoly teljesítmény nyújtó egyéniség, akkor azt gondolom, hogy ő mindenképpen az volt. Ja, és hát nem mellesleg, itt egy könyvet az expedícióról.
Hát Csaba, nagyon szépen köszönjük, megvilágítottad a történelemnek, az osztrák-magyar monarchiának egy olyan történetét, amit szerintem kevesen ismernek. Köszönjük szépen neked.
Ami azért van, mert Kántorrendre fölhívta a figyelmet.
Jaj, ne már! Köszönöm szépen.
Én meg a Tegetofra hívtam fel, csak mondom.
De hogy kimaradj.
Ne érez nyomást, de gondoltam, megemlítem.
Jövő kedden, ha felhívtok, valószínűleg Verona főterén veszem föl a telefont.
Jól van, jól van. Arra is tudok egy pár, van egy pár ötletem. Úgyhogy, oké. Okay. Szia Csaba,
köszönjük, szia.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk a Tegetof expedícióról.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.